Záró alkalmunk, záró Isten tiszteletre kerül most sor. Az ige hirdetés szolgálatát dr. Fabinyi Tamás püspök úr végzi. A zenei szolgálat pedig a Miskolci Belvárosi Evangélikus Gyülekezet.
Thank you. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban, tele van a szívem örömmel, hálaadással és reménységgel. Azt hiszem, hogy nem csak én vagyok így, hanem minden jelenlevő. Hiszen az elmúlt órákban csodákat élhettünk át. Megszólított minket az élő Isten. Megtapasztalhattuk a közösség, az összetartozás örömét. Jelen volt köztünk valaki, aki nálunk nagyobb, aki lehajol hozzánk, és magához tud emelni minket. Átélhetjük azt, hogy bár kicsinyek és sokszor szétszórtságban élők vagyunk, mégsem hagy minket magunkra ez az élő Isten, hanem testvéreket ad mellénk, akiket ránk bíz, akikkel egymásra bíz bennünket. Így ezzel az örömmel, ezzel a reménységgel, ezzel a hálaadással lehetünk most is együtt itt az utolsó órában, hogy megköszönjük mindazt, ami mögöttünk van, és úti áldást kérjünk, nem egyszerűen csak arra 10-20 vagy 100-200 vagy annál is több kilométerre, ami előttünk áll, hanem arra az életpályára, amit meg kell tennünk egyedül vagy közösségben, gyülekezetként vagy iskolaként, ifjúsági csoportként vagy bármilyen keresztény közösség tagjaként, ahová tartozhatunk. Az az ige, amelynek alapján az igét most röviden hirdetni kívánom, az Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében a 15. rész 5. versében kezdődik a következőképpen. A türelem és vigasztalás Istene adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk, Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Amen. Szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban, amikor püspöki szolgálatomat megkezdtem, akkor Luther Márton egy iratára hivatkozva a Schmalkaldeni cikkek című műből azt mondtam, hogy az egyház az beszélgető és vigasztaló közösség kell, hogy legyen, mert Luther így írja az egyházról, mutuum colloquium et consolatio fratrum, vagyis a testvérek egymás közötti beszélgetése és vigasztalódása. És ennek nyomán akkor ott a Miskolci templomban, igen, itt Borsodban, ott a Miskolci templomban arról szóltam, hogy beszélgető egyház tagja szeretnék lenni, azon leszek, azon vagyok, hogy beszélgető közösségeket tudjunk kiépíteni, gyülekezeti tag és gyülekezeti tag, lelkész és gyülekezeti tag, lelkész és lelkész, püspök és lelkész között, és azt gondolom, hogy sokat léptünk előre, és tudunk egymással jó ízűen, testvéri módon beszélgetni. A mai alkalommal is, amint át is éltem, és tudom, hogy mások is átélték ezt, jó volt a Biblia körökben együtt lenni, megszólalni, vagy meghallgatni a másikat, együtt beszélgetni. A beszélgetés, a kollokvium mellett azonban legalább olyan fontos a vigasztalás, a konszoláció. Úgy látom az évek múltával, hogy erre most talán még inkább hangsúlyt kell helyeznünk. Úgy látom, hogy ahol élünk és szolgálunk, itt a mai Magyarországon, erre a vigasztalásra van szükség. Nem egyszerűen csak beszélgetésre, hanem vigasztalásra. Meg kell hirdetnünk annak az Istennek a jelenlétét, aki a vigasztalásnak az Istene, vagy ahogyan Pál apostol itt írja az igében, aki a türelemnek és a vigasztalásnak az Istene. Milyen jó, hogy mi ilyen Úrról tanúskodhatunk. Egy türelmetlen, zaklatott, békétlen, sokszor idegbeteg világban, amikor az emberek közötti kapcsolat olyan könnyen megmérgeződik, amikor olyan könnyen felmegy a pumpa, frusztráltak, idegesek, békétlenek az emberek, megromlanak a kapcsolatok, akkor mi arról az Istenről tanúskodhatunk, aki a türelem és a vigasztalás Istene. Igen, nekünk türelmes Istenünk van. Olyan türelmes Istenünk, aki várja a megtérésünket. Engem megütött egy látszólag epizód szereplő megnyilvánulása a mai nap, aki itt állt órákkal ezelőtt, bemutatott egy szolgálati ágat, és ő azt mondta, hogy nem vagyok még megtérve. De az Úristen talán azt akarja, hogy megtérjek majd. És sokan vannak közöttünk ilyenek. És hadd mondjam, hogy ne szégyeljék ezt. Inkább azt gondolom, hogy ez a megfogalmazás, ez a megnyilatkozás egy kifejezetten tisztességes, becsületes megfogalmazása annak a vágynak, hogy az Úristen érje el az ő szívét és szólítsa őt meg. És tudom, hogy sokan vannak közöttünk ilyen vágyjal, ilyen várakozással. És most hadd szóljak elsősorban ő hozzájuk, azzal a reménységgel, azzal a bizonyossággal, hogy a türelem Istene ő rájuk is vár. Úgy, ahogyan egy evangélikus lelkész költő, Jakus Imre, aki nekem atyai jó barátom lehetett szolgálatom kezdetén, amikor ott Somogyban elkezdtem a segédlelkészi szolgálatot, így ír egy versében, a türelem a kiskapu, amely mögött az atya áll, amikor a fiú még ott rostokol a disznók vájúinál. Igen, a tékozló fiú példázatának parafrázisa, megfogalmazása ez a vers. És nem a tékozló fiút helyezi középpontba, aki ott rostokol a disznók vájúinál, és még nem is tudott visszaindulni, még nem is tette meg az első lépést a szülői, az atyai ház felé vezető úton, hanem a vers középpontjában az az atya áll, aki már ott áll a kapuban és várja a visszatérő fiút, aki már akkor elhatározta, hogy átöleli, hogy átkarolja, hogy levágja majd a hízott borjút, hogy gyűrűt húz az ujjára és sarut a lábára, és visszaadja neki az eredeti tiszta fehér ruháját. Igen, a türelem Istene az, aki visszavár bennünket, mindannyiunkat. Azt is, aki azt tudja elmondani hiteles szóval, hogy én még nem tértem meg. És azt is, aki el tudja mondani, hogy engem már megszólított az Isten. Talán valaki meghatároz napot, időpontot, helyet, ekkor egy igehirdetésben, egy bizonyságtétel során, egy evangelizáción megszólított az Isten, és azóta én megtértem. Vagy talán, aki azt tudja mondani, hogy én folyamatosan átéltem ezt a csodát, hogy erősödött bennem az Istenhez való tartozás vágya és bizonyossága. És egyszer csak el tudtam mondani azt, hogy élek, mint hal a vízben, ott az Isten közelében, mert ő hozzá tartozom, és érzem, hogy az a közeg, az egyedüli életet adó közeg a számomra, amit az ő jelenléte ad. Nos, erről az Istenről, a türelem és vigasztalás Istenéről szól ez az ige. És jó, ha tudjátok, szeretett testvéreim, hogy nem csak itt hangzott el Kazincbarcikán ez az ige, hanem elhangzik a déli egyházkerület és a dunántúli egyházkerület missziói napján, mert összekapcsol minket ez az ige, összekapcsol minket a vigasztalás és türelem Istene, aki közöttünk van, megszólít minket, és egy egyházzá tesz minket, akárhol is élünk, akár a Dunántúlon, akár Borsodban, akár a Dunatisza közén, akár a fővárosban, mindenhol megvan a feladatunk a mai nap. Talán egy kicsit betekinthettünk az itt élő gondjaiba, az itt élő reménységébe. Köszönjük az ő szolgálatukat. Köszönjük a vendéglátást, a készülődést, a bizonyságtételt, a sok-sok háttérmunkát, a zenekarnak, az énekarnak a szolgálatát. Köszönjük, hogy befogadtak minket, és megmutatták az ő közösségeiket, az ő közegüket, és talán most már konkrétabbak az imádságaink, talán most már tudatosabbak a tervezéseink, hogy hogyan tudunk a borsodiakra gondolni, hogyan tudjuk őket szeretni, és hogyan kérjük őket, hogy gondoljanak ránk, és szeressenek minket. A türelem és a vigasztalás Istene van közöttünk. Erre a vigasztalásra mindannyian szükség, rászorulunk, erre mindannyiunknak szüksége van a vigasztaló Isten jelenlétére. Mert akik itt élnek, és akik ebben az országban, ebben a világban élnek, jaj, annyira vigasztalanok tudnak lenni. Kevés a könnyet letörlő szelíd kéz, kevés a szelíd biztató szó, kevés a jó közösség. Hát mi tudjuk ezt a kezet elindítani a simogatás irányába, letörölve a könnyet, építve a közösséget, imára kulcsolva a kezeket, építve a közösséget, a vigasztalás Istenét tudjuk megjeleníteni, az igére is építve, mert a 23. Zsoltárban Isten, mint legfőbb vigasztaló szerepel, vesződ és botod vigasztalnak engem. Vagy ahogyan Ézsaiás próféta egészen meglepő módon, szépséges metaforával az édesanyához hasonlítja az Isten vigasztaló szeretetét, ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket. Igen, ahogyan egy édesanya odahajol a gyermekéhez, úgy hajol hozzánk az Isten, lehajol hozzánk, mert látja, hogy sokszor mélyben vagyunk, botladozunk, bukdácsolunk. Ő lehajol hozzánk. Holnap exaudi vasárnapja lesz. Ez az egészen különleges vasárnap az egyházi évben. Mennybe menetel ünnepe és pünkös között. Jézus már a mennybe ment, nincs ott a tanítványaival. De pünköskor a megígért Szentlélek még nem érkezett el. Ebben a különleges 10 napos vákuum helyzetben vagyunk. Jézus már nincs itt, a Szentlélek még nincs jelen. Abban a bizonyos 10 napban, drámai 10 napban éltek akkor a tanítványok. Szükségük volt arra, hogy együtt imádkozzanak, esedezzenek. Jöjj, teremtő Szentlélek! És mi is pünkösd előtt élve, pünkösdhöz közeledve, így kell, hogy imádkozzunk a közösségeinket megelevenítő, nekünk új erőt adó Szentlélekért, a vigasztalás lelkéért, a paraklétoszért. Mert Jézus azt ígérte, hogy ő elmegy, és nem hagy minket árván, mert elküldi a vigasztalásnak a lelkét. Nem vagyunk árvák, nem vagyunk magunkra hagyatott emberek, hanem a vigasztaló itt van közöttünk. Mert a pünkösdi csoda megtörtént, Isten elküldte az ő lelkét, beteljesedett a régi reménység, és itt van közöttünk a türelem és vigasztalás Istene. Szeretném, ha vigasztaló egyház tudnánk lenni. Vigasztalnánk a gyülekezeti tagokat, a periférián élőket, az egyházzal szinte semmiféle kapcsolatot nem tartókat, mert olyan sokan szorulnak vigaszra. Munkanélküliek és bedőlt lakáshitelesek, alkoholisták, erőszak által megfélemlítettek, erőszakot alkalmazók, fiatalok és idősek, romák, cigányok és nem romák, nem cigányok. Mindenki, aki egyaránt rászorul erre a kegyelemre, erre a vigasztalásra. És ez az ige végül arról is szól, hogy a türelem és vigasztalás Istene teremtsen közöttetek egyetértést, hogy egy szívvel és egy lélekkel tudjátok vallani, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ezt az egyetértést kívánom magunknak. Amikor a 16. században a magyar történelem mélypontján 3 részre szakadt az ország, és a mohácsi tragédiának évszázadokra kiható következményei voltak, nos akkor egy történelmi feljegyzés szerint a pápai követ azt írta naplójába, ha Magyarországot 10 forint árán meg lehetne menteni, nem akadna 3 ember, aki ezt a 10 forintot összeadná, hogy Magyarországot megmentse. Ilyen súlyos ítéletet mondott rólunk, magyarokról, az akkori pápai követ. Így van ez? Az emberek nem képesek áldozni, adakozni? Nem tudnak az egység, a megbékélés, a sebek gyógyítása irányába tenni, bár csak rácáfolnánk erre az ítéletre, és úgy tudnánk élni és szolgálni, hogy ki a tőle telhető legtöbbet teszi. Ha lehet, akkor adakozva, támogatva egy nemes ügyet, ha lehet, akkor segítve a testvért, talán úgy, hogy meglátogatja őket itt, Borsodban, vagy a határon túl, Gömörben, Felvidéken, hogy érezzék az ott élő testvérek, hogy nem csak gondolunk rájuk és beszélünk róluk, hanem imádkozunk értük, és tenni is akarunk az ő épülésükért. Bár csak így lenne igazság, valóság ennek az igének a mondata, hogy egyetértés van közöttünk, hogy egy szívvel és egy lélekkel tudjuk vallani, hogy Jézus Krisztus az Úr. Szokták mondani idegen szóval, hogy az emberek között, ha egyetértés van, ha meg tudnak állapodni különböző nézeteket egymáshoz közelítve, akkor konszenzus alakul ki. Ez az egyetértés idegen szava, a konszenzus. Ez is fontos, hogy konszenzusra, egyetértésre tudjunk jutni. De még ennél is fontosabb az, amit ugyancsak egy latin szóval így lehet kifejezni, concordia. Benne a cor, a latin szó a szívre. Nem csak az elmének az egyetértése, hanem a szíveknek az összeérése. A konszenzus és a konkordia összetartozik. Így kéri az apostol, hogy egy szívvel és egy lélekkel valljátok, hogy Jézus Krisztus a ti közös uratok, és így építsétek a testvéri közösséget egymás között. Én abban bízom, sőt bizonyos vagyok afelől, hogy a mai nap is segített a konszenzus és a konkordia, az egyetértés és a szívek összetalálkozása terén. És bizonyos vagyok abban, hogy imádságaink szenvedélyesebbek, célra törőbbek, hatékonyabbak lesznek, mert jobban megismertük a testvért, és jobban megismertük a mi Urunkat, aki a türelem és a vigasztalás Istene. Az ő áldásába bízom önmagunkat, az ő szeretetébe ajánlom egyházunkat, egyházkerületünket, annak minden gyülekezetét és minden tagját. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, türelem és vigasztalás Istene, hogy téged szólíthatunk meg, hogy te vagy jelen közöttünk, te küldöd el a vigasztalót, a paraklétoszt, a te szent lelkedet. Add, hogy ez a pünkösdi lélek építse közöttünk az egyetértést, újítsa meg egyházunkat, gyülekezeteinket, adjon nekünk merész álmokat és erőt azok megvalósításához. Így imádkozunk, hogy kísérj minket a hazafelé vezető úton, hogy forgassuk a szívünkben mindazt az áldást, amit kaptunk, és azt másokkal is meg tudjuk osztani. Hallgass meg imádságunkat Jézus Krisztusért, akinek nevében együtt és egymásért így imádkozunk. Mi, Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.